harmadik előadóként szólítom Cseppeli György, szociálpszichológust. Ugye rendkívül érdekes, minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többieknél című előadását tartsa meg. Cseppeli György egyébként alapító tagja ennek a digitális egyenlőség konferencia mozgalmunknak, hiszen minden alkalommal rendkívül érdekes dolgokat tanulunk tőle, parancsolj.
Jó napot kívánok! Elnézést kérek, a prezentációm az messze alatta fog maradni a Magyar Gábor prezentációnak a nívójához képest, tehát én ilyen szempontból egy digitális egyenlőtlenségnek vagyok az áldozata, első generációs bevándorolt. És gondolatilag viszont messze menően kapcsolódni fog mindahhoz, amit a Gábor mondott. Voltak éppen én is úgy látom, hogy véget ért az extenzív korszak. Az az extenzív korszak, amelyel voltak éppen a konferenciának az előző három, konferencia sorozatnak az előző három eseménye foglalkozott, amikor még ugye az excess volt a probléma. Technológiai korlátokkal kellett küszködni. Emlékszünk rá, hogy a dial-uptól kezdve milyen típusú nehézségek voltak mind a piac, mind az állam esetében, a tekintetben, hogy többen és többen érjék el az internetet. Társadalmi korlátok voltak. Társadalmi korlátok még bizonyos szempontból ma is megvannak, hiszen elsődleges digitális egyetlenségekről továbbra is kell beszélni. Lelki akadályok. Emlékeznek, hogy évről évre voltak különféle közönkutatások, amelyeket többek között itt is ismertettünk, ahol voltak éppen azok az emberek, akik hozzáférhettek volna már az internethez, benne élhettek volna az információs társadalomban, különböző okoknál fogva érdeklődés hiány, szorongás vagy egyéb problémák miatt nem érezték szükségnek azt, hogy ezt a technológiát igénybe vegyék, és ezek az emberek változaton persze még közöttünk élnek. Az üzleti terjeszkedés bizonyos szempontból azt hittük, hogy meg fogja oldani ezt a kérdést. De kiderült, hogy a piac megáll, pontosan ott áll meg, ahol a társadalomnak tovább kellene mennie, mert a piac csak ugye azokkal foglalkozik, akik már valamilyen módon ebben a területben érdekeltek, akik ebben a világban már ismerősek. És a piac újabb területeket nem akart elfoglalni. Erre szolgáltak az a különfajta állami programok, amelyek sorából néhányat örömmel észleltem, hogy az új kormány is próbál folytatni. De az állami programok esetében világosan kell látni, hogy azok a korlátok, amelyekkel a korábbi állami programoknak kellett megküzdeniük, ezek a korlátok tovább is lesznek. Tehát nyilvánvalóan, hogy ahhoz, hogy abban a világban tudjuk elhelyezni az embereket, amelyekről a Gábor beszélt, és amelyről mindjárt én fogok beszélni az intenzív korszak kapcsán, ahhoz nyilvánvalóan kevés az állam, kevés az üzlet, valami egészen másra van szükség, és én majd erről a másra akarnék beszélni néhány szóba. Lehet, hogy kicsit provokatív lesz. És hát nyilvánvalóan visszatérve még a elsődleges és a másodlagos digitális egyenlőtlenség átmenetének a kérdéséhez. A civil mozgalmak nagyon fontosak. Tehát örömmel hallottam Németh Mónika előadásából, hogy a részvételre, a társadalom minden egyes tagjának a részvételére, civil mozgalmakra számítanak, többek között a Neumann Társaságra, mert nyilvánvalóan, hogy csak akkor haladhat előre az ügy, hogyha egyszerre fölülről és alulról is beindul a nyomás. De a döntő kérdés, mondom, nem ez. A döntő kérdés az az, hogy közben megváltozott a világ. Intenzív korszak következett be, és ez a fajta intenzív korszak, amit ugye a másodlagos digitális egyetlenség születésének a korszaka, és teljesen egyetértek Magyar Gáborral abban, hogy ez nem pusztán egy nemzetéki kérdés, hogy be lehet születni ebben a világban úgy, hogy közben kimaradunk a világból, mert különfajta társadalmi, szociológiai, közgazdasági akadályok kizárnak belőle. Minden esetre azt kell mondjuk, hogy ennek az új világnak teljesen összhangban azzal, amit a Gábor mondott, van néhány olyan struktúrális jellegzetessége, amely az intenzív korszakra jellemző, és amely az extenzívből hiányzott. Ez a technológiának a mindenütt jelenlévősége, ez egy borzasztó fontos dolog, ami azt jelenti, hogy voltak éppen, amit mobilitásként határozunk meg, hogy bárhova megyünk, mindenütt hozzáférhetünk mindazon szolgáltatásokhoz, mindazon tartalmakhoz, mindazon emberekhez, akik ebben a hálózat által formált globális infokommunikációs rendszerben ott vannak, ez egy hihetetlen felszabadultságot eredményez. A széleskörű alkalmazás, hát itten már a jelenlegi körülmények között is nehéz az életnek olyan területét mondani, amellyel kapcsolatban ne lehessen valamilyen infokommunikációs megoldásra gondolnunk. Hiszen talán még a szaglás az egyetlen, hogyha nagyon gondolkozom különféle a fiziológiai mechanizmusok sorából, hogy talán még ezt nem tudjuk modellálni. De lényegében véve a szexualitástól kezdve A utazási szolgáltatásokon át voltak éppen az életnek minden egyes területének már megvan az a másodlagos, de életünk során egyre inkább elsődlegessé váló alkalmazás területe, amely ilyen értelemben véve ezt az intenzív korszakot jellemzi. Az interaktivitás, erről a Gábor bőven beszélt, nyilvánvalóan az interaktivitás, amely nem csak azt jelenti, hogy bárki bármikor kapcsolatba kerülhetek, hanem azt is jelenti, hogy akivel korábban interpersonális módon, hagyományos módon voltam interakcióban, az is bizonyos értelemben véve áttevődik erre a hálózatra. Tehát virtualizálódik még az is, ami korábban a maga fizikai realitásában ott volt. Erről majd mindjárt a következő slide kapcsán fogok röviden beszélni. Az előszerzés előny megtartása nagyon fontos dolog, mert ez egy versenyterep, és majd az előadásom végén erre nagyon oda fogok figyelni, és megpróbálom a figyelmüket koncentrálni erre, hogy azért ez a világ, amiről beszélünk, nem csak hogy nem szép, nem csak hogy nem veszélytelen, ezzel összefüggésben felhívnám a figyelmet a kötetre, ami éppen egy ilyen Dell konferencia kapcsán született, ahol a veszélyéről beszéltünk ennek a világról, mind az extenzív, mind az intenzív korszak tekintetében, de visszatérve az előny szerzésre, ott ahol előny van, ott hátrány is van. Tehát ez egy versenyterep, és az a verseny, amit ismerünk egyébként az életből, az messze menően nem enyhülni fog e feltételek közepette, hanem voltak éppen éleződni fog, és a veszteség az talán még félelmetesebb következményekkel fog járni, mint általában az életben a veszteség. És hát a függőség, ugye a veszélyekről beszélvén, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy olyan eszközrendszer, amely bizonyos értelemben hipnotizálja azt, aki hagyja magát, hogy hipnotizálják. És ha egyszer erre rászokik, ugyanúgy, mint ahogy rászokik a kábítószerre, rászokik az alkoholra, rászokik egyéb szenvedélyre, gyakorlatilag nincs lehetőség arra, hogy leszokjon róla. Hát ez voltak éppen az elméleti összefoglalója annak, amit mondok, hogyha tulajdonképpen az lett volna jó, hogyha megy végig a Gábornak a prezentációja, mert mindazon illusztrációk, amelyeket a Gábor elmondott a saját prezentációjában, az én szemléletemben egy új metafizikát jelentenek. Mi az, hogy metafizika? Metafizika az, ami a fizikai valóságnak egy nem látható, nem észlelhető, de mégis az emberi mi voltunkból szervesen adódó része. Akkor, amikor azt mondtam az előadásom címeként, hogy minden állat egyenlő, akkor voltaképpen az állatot a zoonpolitikon értelmében értettem nyilvánvalóan. Azt a sajátos állatot értettem, akit embernek hívnak. Na most ez a sajátosság, ami az állathoz képest bennünket megkülönböztet, úgy, hogy közben megvan az állati létünk is, hiszen ugyanúgy ki vagyunk szolgáltatva biológiai kényszereknek, mint minden állat, de van valami plusz bennünk, ami talán lehet halhatatlanság iránti vágynak nevezni. Én egyszerűbben értékekhez való kötődéshez fogom nevezni. Ezért nagyon örültem, hogy Gábor a morális értékekről beszélt, én általában az értékekről fogok beszélni, mert pontosan az értékek azok a hidak, amelyek bennünket kivezetnek ebből a fizikai létből, és bevisznek ebbe a metafizikai létbe, amely ugyanakkor érzékelhető, tapasztalható, mert az is ugyanúgy megvan, mint a fizika, csak jelentés formájában van meg. De hát ettől vagyunk emberek, hogy ebben a másik világban vagyunk képesek élni, és ami érdekes számomra, ennek az intenzív korszaknak a sajátossága az információs társadalom szempontjából, hogy ezt a metafizikai világot ezt újraformálja ez az eszközrendszer. És ez az, amit igazán meg kell tanulnunk, és ez az, ami ezt a bizonyos másodlagos digitális írástudást, amiről a Gábor beszélt, teljes értelemmel fogja megtölteni. Mik ezek az új metafizikai dolgok? Talán a GPS, ami a legeklatnásabb példa. Ugye a GPS, amely a fizikai környezetet teszi számunkra reprezentálhatóvá, és teszi hozzáférhetővé, nem kell most már a fejünkben térképeket tartanunk, olyan tekintetben, hogyha el akarunk utazni, mit tudom én, X helyről Z helyre, akkor ugye korábban vagy az ember emlékezett rá, hogy kell oda menni, vagy pedig elővett egy térképet, és vagy volt egy utitársa, és azzal termékeny veszekedések kapcsán végül is valahova eljutott, nem teljesen oda, ahova akart, de mindig a fizikai mezőnek, és a fizikai mezőnek egy fizikai reprezentációja volt a harc. Most a GPS ezt teljesen megváltoztatja. Teljesen megváltoztatja, bizonyos értelemben tehermentesít bennünket, és ráviszi ezt a metafizikai dimenziót, amit térképnek jelent, térképnek nevezünk, és majd Ákosék erről fognak beszélni, egy eszköz fogja ezt nekünk konfigurálni, egy olyan eszköz, amelyel kapcsolatban abszolút passzív a viszonyunk. Tehát ez egy abszolút új helyzet. A másik a magány. A magány, amely ugye korábban egyértelműen valamilyen fizikai kiszakítottság volt, valamilyen terhes érmény, amiből hiányzott a társ. Ez most egy új magány, Csókai Ákos, az egyik doktoranduszom dolgozik ezen a problémán, amelyben azt mutatja be, hogy úgy is lehet magányosak lenni, hogy közben végig társakkal vagyok együtt, csak éppen ennek az eszközrendszernek a segítsége vagyok társakkal. csetelek valakikkel, vagy ugye hát az e-mailben hallottuk, hogy egy kőkorszaki kommunikáció, de a mondjuk webkamera segítségével megmutatom magamat, amikor éppen gyertyát gyújtok, és a másikat is nézem. Tehát millió módon voltak éppen társas helyzetet teremtek, de úgy, hogy közben fizikailag teljes egészében egyedül vagyok. Tehát megint egy új metafizikai helyzet keletkezett a gépek, az eszközrendszernek a segítségével, amely engem a fizikai magányba tart, és ugyanakkor megteremti a társakat, de a társakat nem így ebben a formában, ahogy most mi vagyunk, hanem teljesen virtuális módon. Az új tudásról Gábor nagyon sokat beszélt, és az új tudást bizonyos értelembe véve én is abban látom, amiben ő, hogy minden hozzáférhető, egyszerűen elképesztő az információknak az özöne, de ugyanakkor, ami korábban volt a szelekciós mechanizmus, a Gutenberg meg pláne korábban a kéziratos másolásnak az idejében, akkor talán még durva is volt a cenzúra, hiszen gondoljunk csak bele, hogy az alexandriai könyvtárnak az eltűnésével mi minden veszett el örökre. Most már nem vész el semmi örökre. De a probléma az, hogy ha korábban minden elveszett, az is egy probléma volt, de ha nem vész el semmi, az is probléma. Nincs szelekció. És az, amire mindjárt ki fogok majd lyukadni az előadásom végére, az, amit igazán meg kell tanulni, és az, ami a megmaradásunkat ebben az intenzív korszakban fogja konstituálni, lehetővé tenni, az nem lesz az interneten. Az nem lesz. Az soha nem lesz. Csak azt még nem tudjuk, hogy ki fogjuk-e tudni alakítani ezt a bizonyos megtartó erőt magunkban, és nemzedékről nemzedékre át fogjuk tudni örökíteni. De jelenleg tehát az új tudás egyelőre a nem szelektált információ özönben való eligazodásnak lenne a tudása, és még ebben én bizonytalan vagyok, hogy ezt mennyire tudjuk megtanulni, és mennyire fogjuk tudni megtanítani. A gépember intimitás, ez ugye része az új magány problémájának. Itt lényegében véve, erről már több alkalommal beszéltünk ezen a konferenciákon is, egy sereg lelki funkciónak az arcolszolásáról van szó. Amely a GPS esetében ugye a környezetünk, a hajdan metafizikai környezetünk válik egyfajta gépileg létrehozott mérnöki környezetté, de voltak éppen minden élményünk, minden emlékünk, minden átmegy gépi világba. Ez ugye egyfelől nagyon remek dolog, hogy a fényképeimet mutogathatom a gyerekemről, saját magamról, halottaimról, egy ilyen eszköz segítségével, ami állandóan nálam van, de végsősorban ez ugye azzal a következményen fog járni, hogy a képek eltűnnek az én fejemből. A gondolatok eltűnnek az én fejemből. Hát ez nagyszerű dolog, amit hallottunk a Gábortól, hogy csak füttyentek és előáll nekem az autó, és elvisz engem mondjuk Kokin Kínába. Anélkül tudnám, de hát közben megkeresem a Google-ba, és megtudom, hogy hova megyek. De voltak éppen ki az, aki utazik? Ezt a kérdést azért majd a következő generációnak kell tudnia megválaszolnia. Hát a jelenlét mindig, erről már beszéltünk, és erről egy külön előadást lehet tartani, hogy nem lehet eltűnni ebből a világból. Ha egyszer megtörtént a login, akkor utána nem tűnik el. A halál látszólag eltüntet bennünket, de nem tüntet el bennünket, mert a halálunk után, és megint egy metafizikai probléma, tovább élünk, jobban tovább élünk, ugye ott van a temetőkön a felirat, hogy feltámadunk. Most már internetre kell tenni ezt a feliratot, és az ígéret valóságá válik. Lassan közeledek a végéhez. Ez egy 2008-as vizsgálat, ahol voltak éppen azt néztük meg internet használóknak a körébe, hogy kik azok, akik leginkább ebben a másodlagos digitális egyenlőség problémájában érdekeltek, és ez az, akit úgy neveztünk, hogy extenzív felhasználók. A rejtőzködők azok, akik ugye voltak éppen még csak kezdték ezt az ismerkedést. Ők még a felkínált tevékenységek sorában az informálódás, üzleti szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés, tanulás, kommunikáció, web2, társadalmi média, játék, szórakozás, mind negatív értékeket adtak, ez 31%, ez nem azt jelenti, hogy ezt nem csinálják, csak azt jelenti, hogy nekik még ez voltak éppen még egy kezdet, még egy ilyen tesztperiódban vannak. Utána jönnek azok, akik voltak éppen a digitális másodlagos egyenlőtlensége szempontjából szerepet játszhatnak. Az informálódók, akik voltak éppen célracionálisan, meghatározott funkciókra használják az internetet, és ők abban a metafizikai problémakörben, amiről én beszéltem, és abban a új világ teljes eszköztárában, amiről a Gábor beszélt, ők nem érdekeltek, ők bizonyos szempontból limitálják nagyon célszerűen az eszköz csak arra az időre és csak arra az alkalomra, amikor nekik erre szükségük van. A tanulók nem. A tanulók azok már, ott látjuk ezt a magas a magas Web 2.0 értéket. A tanulók azok, akik rajta vannak ezen a világon, ők egyébként a legfiatalabbak, nem meglepő módon az egész társaságban, tehát ők igazán digitális benszülöttek lehetnek. A befogadók azok szofisztikált tartalom felhasználók, és a legérdekesebbek, akik még csak 8%-nyian voltak 2008-ban, ez az internet használóknak a mintája, tehát ez nem össztársadalmi minta. Az internet használók azok a 40% volt 2008-ban, tehát a 40%-nak a 8%-a az extenzívek, akik viszont már a lehető legszélesebb spektrumát a infokommunikációs technológiák által kínált lehetőségeknek igénybe veszik. És akkor most voltaképpen közeledvén az előadásomnak a végéhez, egy európai összehasonlító vizsgálatnak az eredményeiről akarnék beszélni, és tulajdonképpen ennek a vizsgálatnak a során, amit Pozsák Gergő kollégámmal együtt végeztem, jutottam el oda, amit voltaképpen mondandó vagyok, és ami miatt ezt az egész előadást kitaláltam és el akarom mondani, mert ez lenne az igazi üzenetem. Ez ugye a részvevő országunknak ez a listáját, nyilván lehetett volna sokkal szellemesebben megcsinálni, mindenkit valamilyen népviseletbe beugratni, kiugratni, ha Gábor helyében lenne a prezentáció, nyilván ilyen lenne, így elnézést, hogy ez egy ilyen, még ilyen predigitális prezentáció. Itt már valamit próbáltunk, de azért ez is nagyon sekélyes. Ugye az volt a kérdés, amit az előző táblázaton látható országok reprezentatív mintáján föltettek, hogy hát milyen gyakran használja az internetet, a világhálót, vagy az e-mailt otthon, munkahelyen, vagy más helyen magáncélra. Tehát a magáncél volt az érdekes, és ebből tulajdonképpen a hetes kategória az, ami számomra fontos volt, ez ugye a minden nap. Őket tekintettük úgy, akármelyik európai országban is éltek, hogy tulajdonképpen már érintettek a mi szempontunkból a digitális másodlagos egyenlőtlensége szempontjából. Ők azok, akikben elindult az a folyamat, amelynek a lényege, hogy az infokommunikációs realitás az ő mindennapi realitásuknak a részét képezi. Most párhuzamosan a kérdőjében volt egy nagyon fontos blokk, és ide akarnék majd konkludálni, itt értékeket néztek. Az értékeknek durván két csoportját tudnám itt megemlíteni. Az egyik csoportban ilyen értékek voltak, egyet lehetett velük érteni 10 fokú skálán, hogy fontos számára, hogy új dolgot találjon ki, hogy kreatív legyen, fontos számára, hogy gazdag legyen, azt akarja, hogy sok pénze és drága dolgai legyenek, fontos számára, hogy megmutassa a képességeit, azt akarja, hogy az emberek nagyra becsüljék azért, amit tesz, fontos számára, hogy tiszteljék mások, azt akarja, hogy az emberek azt csinálják, amit mond, fontos számára, hogy jól érezze magát, szereti kényeztetni magát, szereti a meglepetéseket, szeret mindig új dolgokat csinálni. Fontosnak tartja, az ember különféle dolgokat csináljon életében, saját maga döntsön, ez fontos, arról, hogy mit csinál, szeret szabad lenni és nem függeni mástól. Fontos számára, nagyon sikeres legyen, reméli, hogy az emberek elismerik teljesítményeit. Keresi a kalandokat és szeret kockázatot vállalni, izgalmas életet akar élni. Minden lehetőséget megragad, hogy jól érezze magát, fontos neki, hogy olyan dolgokat csináljon, amelyek örömet okoznak neki. Eredetileg úgy gondoltam, hogy kiosztam ezt az értékskálát, de rájöttem, hogy túlságosan sok idő volna, hogy mindenki kitöltse ezeket az itemeket, de nagyjából azért nem tudom, magukra ismernek-e, én mindenképpen magamra ismerek, tehát ez egy olyan típusú értékrend, amelynek a középpontjában egy olyan fajta cselekvő ember áll, aki valamit akar és meg akarja csinálni. És ha nem tudja, addig harcol, amíg nem csinálja, vagy meg nem hal. Tehát ez egy nagyon markáns, individuális értékrend, de nem pusztán a hedonizmusnak az értékrendje, hanem a cselekvésnek az értékrendje. Nézzük meg a másikat. Neki az a fontos, hogy minden ember egyforma bánásmódon részesüljön. Azt gondolja, hogy mindenkinek egyenlő lehetőséggel kellene rendelkezni az életben. Fontos számára, hogy meghallgassa azokat, akik másmilyenek, mint ő, még akkor is, ha nem ért egyet velük, meg akarja érteni őket. Nagyon fontos számára, hogy segítsen a körülötte élő embereknek, törődjön mások jólétével. Fontos számára, hogy becsületes legyen barátaihoz. A hozzá közel álló embereknek akarja szentelni életét. A hagyományok fontosak számára. Megpróbálja követni azokat a szokásokat, amelyeket a vallási vagy családi hagyományok hagytak rá. Fontos számára, hogy biztonságos körülmények között éljen. Azt gondolja, az embereknek azt kell csinálni, amit mások mondanak nekik. Fontos számára, hogy szerény és visszafogott legyen. Fontos számára, hogy mindig megfelelően viselkedjen, el akarja kerülni, hogy olyat tegyen, ami más ember szemében helytelen. Fontos számára, hogy a kormány biztosítsa biztonságát mindenfajta fenyegetéssel szemben. Azt akarja, hogy az állam erős legyen, hogy meg tudja védeni polgárait. Nem arról van szó, hogy egy pozitív vagy negatív típust állítunk egymással szemben, csak pusztán azt állítjuk, hogy ebben a második értékrendben az individumnak az a fajta ereje és az a fajta akarata, hogy hatalmat akarjon a sors fölött, az kevésbé markáns. Itt inkább az igazodás, az összekapcsolódás, a kooperáció az, ami a jellemző. Most az érdekesség az jön, abban van, hogy ez a 10 érték, ugye, aminek a neve a biztonság, a konformitás, a tradíció, az altruizmus, az univerzalizmus, az autonómia, a kockázatvállalás, a hedonizmus, a teljesítmény és a hatalom. Ezt a 10 értéket megnéztük, hogy hogyan korrelál a napi internet használókkal, a napi internet használattal. És itt látjuk, hogy a negatívan korrelál a napi internet használat a biztonsággal. Tehát azok, akiknek a biztonság nem fontos, akik kockázatot akarnak válni, akik a kalandot keresik az életbe, akik a stimulációt keresik, azok interneteznek. Akik viszont, akiket rettenti a jövő, akik félnek a kockázatok, akik nem interneteznek. Ez egy európai össztendencia. A konformitás esetében nem volt szignifikáns összefüggés, nem volt korreláció az internetezés és a nem internetezés. A tradíció esetében volt egy negatív dolog, tehát akinek a tradíció volt a fontos, aki inkább a múltban kereste önmaga létének az értelmét, és nem a jövőbe, az nem internetezett. Szemben, aki szakítani akar a tradícióval, az inkább internetezett. Az altruizmusnak volt egy pozitív korrelációja, az univerzalizmusnak, tehát a környezet és a mások ember jólétével kapcsolatos gondolkodásnak volt egy pozitív korrelációja. Az autonómiának volt egy erős korrelációja, ami ugye egy nagyon fontos dolog, tehát hogy én magam akarom megcsinálni azt, amit magam gondolok, és nem akarom, hogy mások befolyásoljanak benne. A kockázatvállalásnak egy még erősebb összefüggése volt az internetezéssel, a hedonizmusnak van egy összefüggése, a teljesítmény motivációnak, és egy pici-pici kis korreláció van a hatalom esetében. Tehát nagyjából ez a napi internet használónak a profilja, hogyha az összeurópai adatbázist nézzük. Amikor még más értékeket is hozzávettem ehhez a listához, akkor elkezdtem gondolkozni az értelméről, ennek az internetezés, nem internetezés, és ennek az ezt meghatározó érték háttérről, és akkor eljutottam két idézethez, amelyet most megosztanék magukkal. Nietzsche Jón Rosszon túl című művéből származik, ahol voltak éppen két típust próbál, persze a kornak a nyelvén megfogalmazni, tehát ilyen értelemben véve nem kell szó szerint érteni ezeket a definíciókat. Az egyiket úgy neveztem el, hogy cselekvők. Cselekvők a szónak abban az értelmében, amiről részint már beszéltem, részint grammatikai értelmében, hogy a cselekvő igarozás szerint nézi, cselekvő igarozás szerint definiálja az ilyen ember a saját sorsát, aki önmagát érzi érték meghatározónak, nem szorul jóvágyásra. Azt szerint ítél, hogy ami káros nekem, az káros önmagához. Önmagában. Önmagát tudja annak, ami a dolgoknak egyáltalán becsületet kölcsönöz. Ő az értékteremtő. Mindent, amit önmagán ismer, tisztel, az ilyen morál öndicsőítés. Az előtérben a teljesség, a hatalom érzete áll, amely túlcsordulni igyekszik, a nagy feszültség boldogsága, annak a gazdagságnak a tudata, amely ajándékozni és juttatni szeretni. Ezt nevezi Nietzsche az előkelő embernek, aki segít a szerencsétlennek, de nem vagy szinte nem együttérzésből, hanem inkább valami késztetésből, amit a hatalom töblete hoz létre. Az előkelő ember tiszteli önmagában a hatalommal bírót, és azt is, akinek önmaga fölött van hatalma, aki ért a beszédhez és a hallgatáshoz, aki örömes gyakorol maga iránt szigort és keménységet. Tehát ez egy nagyon, nagyon strikt meghatározás, de még striktebb és még kegyetlenebb a vele szembeállított típus. A szenvedő. Ha megerőszakoltak, elnyomottak, szenvedők, szolgasorsúak, magukban bizonytalanok és megfáradtak, moralizálnak, mi lesz a megegyező az ő morális értékeléseikben, kérdezi Nietzsche. Valószínűleg kifejezésre fog jutni valamilyen pesszimista gyanakvás az ember egész helyzetével szemben. Talán az ember elítélése helyzetével egyetemben. A rabszolga pillantása kedvezőtlen a hatalmasok erényei iránt. Szkepszis és bizalmatlanság ül benne, a bizalmatlanság kifinomultsága mindazzal a jóval szemben, amit ott tisztelnek, rá szeretné magát beszélni, hogy a boldogság még ott sem valódi. Viszont előhúznak, és a fényben füröztenek olyan tulajdonságokat, amelyek arra szolgálnak, hogy a szenvedőknek könnyítsenek a létezésén. Itt megkapja a tiszteletet, a részvét, a szívesen segítő kéz, a meleg szív, a türelem, a szolgalom, az alázat, a szívélyesség, mert itt ezek a leghasznosabb tulajdonságok, és csak nem az egyedüli eszközök kibírni a létezés nyomását. Tehát egyfelől vannak, akik kibírják a létezés nyomását, mások azok, akik inkább nyomják a létezést, hogy nyomjon másokat. Ha nagyon durván le akarom összesen a dolgot, na most, hogyha megnéztem az európai adatbázist, és létrehoztam a cselekvőknek és a szenvedőknek a típusát, volt még egy lázadó típus, az egy köztes kategória volt, arról majd két szót mondok, akkor egyértelmű az, hogy az európai adatbázis tekintetében az napi internet használat az, az, az messze menően gyakoribb azoknak a körében, akik az életüket ugye a cselekvés terminusai szerint, az aktív igaragozás terminusai szerint fogalmazzák meg, szemben a szenvedőkkel, ahol csak 24%, tehát 54% áll szemben 24%-kal. Ami nem, tehát az azt jelenti, hogy a szenvedők között is van internetező, tehát azok, akik alávetettek, akik a lét nyomását éppen, hogy el tudják viselni, és tulajdonképpen csak az irigység ad nekik erőt, hogy vannak mások, akik náluk sikeresebbek, azok is internetezők, de azok jóval gyakori, jóval ritkább az internet, a napi internetezés. Most, hogyha az európai összképet itt felbontom országokra, akkor hát egy elég drámai dolog, és tulajdonképpen ez a befejezés az előadásomnak olvasható ki, hogy Magyarországon rettenetesen nagy a szenvedőknek az aránya, csak Görögországnál kisebb. Tehát látjuk, hogy Görögországnál majdnem 80%, Magyarországon majdnem 70%, Ukrajna, Románia, Portugália, Lettország, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Szlovákia, Spanyolország, és akkor itt kezd el a szenvedőknek az aránya csökkenni, Csehországtól kezdve, Észország, Szlovénia, Lengyelország, Franciaország, Egyesült Királyság, Belgium, Finnország, Németország, Norvégia, Hollandia, Svájc, Dánia, Svédország. Tehát ha azt nézzük, hogy hol a legtöbb a cselekvő, akkor azt látjuk, hogy bizonyos értelemben véve Nyugat és Észak-Európában a legtöbb a cselekvő, és mindig is ott volt a legtöbb cselekvő. Ugye Szűcs Jenőnek az ember elolvassa Európa három fejlődési régiójáról az eszéjét, amit naponta olvasok, hogy ne felejtsem el. Egyértelműen látszik, hogy amikor a Karolink birodalom határa megállt az Elbánál és a Lajtánál, Pannonia nyugati határánál, úgy tűnik, hogy ez egy nagyon tartós alakzat volt. Mert az internetezés is ott áll meg. Tehát, de nem azért, mert internetezés, hanem mert az internetezők. Tehát ezért nagyon fontos, amit mondott a Gábor, és erre csak rá akarnék erősíteni, hogy az internetezőkkel kell foglalkozni. Most már úgy tűnik, hogy a technológiában már mindent tudunk. Még több kütyüt még elő tudunk állítani, még több szolgáltatást, még több tartalmat, még több információt rá tudunk tenni a világhálóra. De amit nem tudunk előállítani technológiai eszközökkel, az a individuális morálnak az a fajta cselekvő értéke, amiről beszélek. Tehát ez az, amire voltak éppen a hangsúlyt kell, hogy fektessük, és ez nyilvánvalóan egy hatalmas nagy projekt kell, hogy legyen, különösen Magyarország esetében, ahol azt látjuk, hogy fájdalmasan magas a szenvedőknek az aránya. Fájdalmasan magas azoknak az aránya, akik a szolgasors szerint definiálják a saját életüket. Akik képtelen kilépni abból az önmagukkal szemben is gyanakú helyzetből, hogy meg lehet változtatni az életet, hogy meg lehet változtatni a jövőt. És az internet ehhez eszköz. Abszolút eszköz. Nincs más eszköz egyébként, nincs más eszköz. Csak ez az új metafizika, amiről beszéltem. De ahhoz, hogy az új metafizika megtalálja a fizikai tárgyait, az embereket, ahhoz azt hiszem, hogy kevés egy kormány, kevés egy felsőoktatás, kevés bárki külön-külön, ez csak együtt fog sikerülni. Köszönöm a figyelmet!